Akkor én tisztelettel és köszönettel üdvözlök mindenkit ezen a alkalmon, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a nukleáris energetikának a jövőjéről, vagy az irányvonaláiról, a tovább fejlődéséről elmondjam a gondolataimat. Az én motivációm alapvetően az volt ezzel kapcsolatban, hogy mindenféle híresztelések és mindenféle vélemények mellett mondjuk azt, hogy magamat szakembernek tekintve, mivel ezt tanultam, szakmai szempontból is elmondjam a véleményemet ezekről az eseményekről. Tehát ez a saját véleményem, adott esetben természetesen fönntartom a jogot arra, hogy adott esetben tévedjek, bár igyekeztem úgy felkészülni, hogy erre ne kerüljön sor. És körülbelül valahogy az előadás a következő módon fog kinézni. Nem szeretek úgy beszélni az atomenergetikáról, hogy előtte az elején valamilyen alapvető ismereteket ne mondjak el arról, hogy ez az egész rendszer hogyan működik. Ha valakinek esetleg olyasmit mondok, ami már ismert, akkor elnézést kérek, de nem biztos, hogy a teremben más valaki, vagy később, aki ezt visszanézi, ugyanúgy tudja ezeket a dolgokat. Igyekezni fogok ezeken gyorsan túljutni, de nélkülük meg azt gondolom, hogy nem érthető igazából, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer. Tehát az elején mi is motiválja ezeknek az atomerőműveknek a létrejöttét, működtetését? Ez abból ered, hogy a világnak egyre több koncentrált energiára van szüksége. Néhány szót ejtek majd arról, hogy ennek mi az oka, mi van a hátterében, aztán, hogy milyen energiaforrások állnak egyáltalán a rendelkezésünkre. Ezek közül ugye egyik a nukleáris energetika, annak a két formája, maghasadás és magfúzió. Aztán szót ejtünk az atomerőmű működéséről, hogy hogyan működik egy atomerőmű. Ne felejtsük el, hogy az atomerőmű mellett a nukleáris energetikának van egy gyakorlatilag szent gráliának tekintett másik vonala, ez a magfúzió, amelyiket még teljes egészében nem sikerült önfenntartó energiatermelő formában felhasználni, de erősen dolgozunk rajta. Néhány szót mondanék a radioaktivitásról, és talán arról is, hogy miért is félünk tőle annyira. Aztán rátérnénk némi kis mérnöki tervezési és nukleáris biztonsági kérdésekre. Amikor az atomerőművekről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk, vagy inkább azt mondanám, hogy a sajtó nagyon hajlamos arra, hogy csak olyankor beszéljen róla, amikor gond van körülötte, amikor félni lehet tőle. Én először arról szeretnék beszélni, hogy mit köszönhetünk az atomenergetikának, milyen lehetőségek vannak benne, majd utána atomerőművek alkalmazásának kockázatairól mondanék néhány szót. A nemzetközi nukleáris eseményskála következik, majd amennyire az időnk engedés beleférünk, az emberiség történetében eddig bekövetkezett három legsúlyosabb nukleáris balesetről, zónaolvadásos balesetnek a lefolyásáról mondanék néhány szót, és hát ezek után következnének valamiféle tanulságok levonásai, hogy mit is lehet megtanulni ezekből a balesetekből, mik voltak a hátterében ezeknek a baleseteknek, mit kellene másképp csinálni, hogy a következő időszakban ilyenek ne legyenek, és a végére az előadás címében látható Kuvadis kérdésre valamilyen úton, módon felvázolnám az én elképzelésemet, és vagy a szakma elképzelését, hogy ez milyen irányban haladhat tovább. Tehát erről ilyen megosztásban lesz szó a továbbiakban. Energiaéhség. Itt az ábrán gyakorlatilag azt látjuk, hogy az időszámításunk előtt 10.000-től mai napjainkig, tehát időszámításunk után 2000-ig hogyan alakult a Föld népessége. És hát az látszódik, hogy valahol az időszámításunk kezdetekor, itt ebben a pontban olyan 200 millió ember élt a Földön, és ez 2000 év alatt 6 milliárdan növekedett, tehát egy igen jelentős népességrobbanásnak vagyunk gyakorlatilag a tanúi. Ha jól olvasom le a számokat, akkor ebből ez a adat olvasható ki. Minden egyes ember létezéséhez, munkájához energiát használ fel, minden emberi tevékenység energiába kerül. Ráadásul mostanra az emberiség pluszba még olyan műszaki színvonalra jutott, amelyik még a népesség robbanás mellett még az energiafelhasználásnak, a magas életszínvonal fenntartásának érdekében igazából ezt az energiaéhséget rettentő mértékben kiélezte. Egy diagram arról, hogy az egyes energiahordozóknak a felhasználása az elmúlt 40 évben hogyan alakult. Tehát 1965-től 2005-ig mutatja ez az egészet. Az olajnak látjuk, hogy körülbelül több mint kétszeresére növekedett, két és félszeresére az olaj felhasználása ez alatt a 40 év alatt. A szén szintén láthatóan közel kétszeresére emelkedett ez alatt az idő alatt. A gáz talán azt mondhatnánk, hogy a legmeredekebb növekedésű felhasználás volt, és hát láthatjuk a nukleáris energiának a felhasználását, meg a víznek a felhasználását. Mindegyikben azt látjuk, hogy többszörösére emelkedett 40 év alatt az igény az energia irányában, ugyanakkor a rendelkezésre álló energiahordozók pedig véges mennyiségben állnak a rendelkezésünkre. Az ábrából az is leolvasható, hogy a mai energiafelhasználásban legnagyobb mértékben a fosszilis energiahordozókra támaszkodunk, amelyeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon-nagyon hosszú idő alatt alakultak ki ezek az energiahordozók, és nagyon gyors ütemben használjuk föl. Ez egy olyan feloldhatatlan ellentét, amelyik azt mutatja, hogy záros határidőn belül ezek az energiahordozók el fognak fogyni. Következő probléma a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatban, vagy energiaforrásokkal kapcsolatban, hogy felhasználásuk növeli a légkörbe található üvegházhatású gázokat. Elsősorban itt most a széndioxidra gondolok, bár azért szeretném elmondani, hogy a széndioxidnál van egy sokkal hatékonyabb megkötő, tehát a infrasok-vörös sugárzást visszatartó összetevő a légkörben, ez pedig a vízgőz. A vízgőz mintegy tízszer hatékonyabban tartja vissza a Föld hőjét, mint a széndioxid. Gondoljunk a hidrogén energetikára, hogy akkor ott is milyen megoldandó feladatok vannak még, hogyha mondjuk lecserélnénk a széndioxid termelő berendezéseket olyan hidrogén alapú berendezésekre, amelyeknek a kimenetén víz keletkezik. Tízszer effektívebben fognánk meg, hogyha ezt kiengedjük csak úgy a légkörbe az infravörös sugarakat, tehát a Föld hőjét alapvetően. Hát ez azért figyelemre méltó dolog. Tehát itt is, ha hidrogén energetikával kezdeni akarunk valamit, akkor továbbra is szembe kell néznünk megoldandó feladatokkal. Ez az ábra azt mutatja, hogy 1960-tól 2010-ig a széndioxidnak a koncentrációja a légkörben hogyan változott meg. Ez a ppm mennyiség, amit itt lehet látni, ez azt mutatja, hogy egy milliómod rész a térfogatban. Tehát ez térfogati mennyiség. Tehát az látszódik, hogy ez 310 ppm-ről, vagy 320 ppm-ről felemelkedett 380-ra. Ezt a számot próbáljuk megjegyezni, hogy 50 év alatt ez az érték ppm-ben kifejezve 320-ról 380-ra 60-70 ppm-nyit változott, és ennek köszönhetően a Föld átlagos hőmérséklete 0,4 fok 15 fokkal növekedett. Ez az, amit úgy hívunk, hogy globális fölmelegedés alapvetően. A számot próbáljuk megjegyezni, és majd visszautalok rá az előadás közben még. Milyen energiaforrásaink vannak? Hát láttuk alapvetően, ahogy mondtam, fosszilis energiaforrások, szén, olaj, földgáz kimerülőben vannak. Vízenergia, korlátos mennyiség adott területen, tehát a vízhozam az adott. Nem tudunk többet oda vinni belőle, tehát mindenképpen korlátos. Nukleáris energia, két fajtájáról beszéltem az elején. Fissziós, tehát hasadásos alapú, a mai atomerőművek. Jelenlegi technológia alkalmazása mellett körülbelül még 100-200 évig elegendő urán áll rendelkezésre. Hangsúlyozom, jelenlegi technológiai felhasználás mellett, ha egyéb nukleáris termelési technológiákat is beveti az emberiség, akkor több ezer évre elegendő urán állhat rendelkezésre. Valamint a fúzió, amely esetében ma úgy látjuk, vagy ma még nem látjuk ennek semmilyen felhasználási korlátját, vagy bármiféle kifogyásának az esélyét. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek ilyen, azt jelenti, hogy ma még nem látjuk, hogy hol van ez a korlát. És hát a másik oldalon pedig az alternatív energiaforrások, napenergia, szélenergia, geotermikus energia, árapály energia korlátlan ideig állnak rendelkezésre, tehát nem merülnek ki, de adott területen itt is az a helyzet, hogy korlátos mennyiségben vannak korlátozó tényezők, amelyek megmondják, hogy adott területen az egyes energiaforrásokból mennyit lehet igazából felhasználni. Ebből az a következtetés vonható le, hogyha a széndioxid koncentrációjának nem akarjuk a további növekedését megengedni, és ugyanakkor az életszínvonalat pedig szeretnénk tovább engedni, növekedni, valamint azokban az országokban, ahol ugye a népességrobbanás még inkább nagyobb problémát okoz, és az ő számukra is életszínvonal növekedést, hogy mondjam, várható az életszínvonalak növekedésének az igénye, akkor megnyugtató megoldás talán az alternatív és a nukleáris energiaforrások együttes használata lehet. Tehát én azt gondolom, hogy az az elképzelés, amit elég gyakran lehet hallani, hogy csak alternatív energiaforrásokkal meg lehet oldani az energiaéhséget, az energiaválságot, én erre azt mondanám, hogy meglátásom szerint erre esély nincs. Tehát minden körülmények között szükség van egy az alternatív energiahordozóknál sokkal erősebb bázisra, ami, hogyha abban gondolkodunk, hogy a széndioxid koncentrációt nem akarjuk növelni a légkörben, akkor csak a nukleáris energetika jöhet szóba. Maghasadás és magfúzió az egész nukleáris energetika hátterében az atommagban működő erők állnak, vagy energiák állnak. Ugye az atommagban protonok és neutron találhatók, a protonok között elektromos taszítás működik, méghozzá végtelen hatósugarú Coulomb kölcsönhatásról van szó, míg a protonok és neutronok között működik egy nagyon rövid hatósugarú, gyakorlatilag az atommag méretére korlátozódó, de nagyon intenzív úgynevezett magerők, vagy nukleáris erők, amelyek mint egy ezerszer intenzívebbek, mint az elektromos taszítás, ennek köszönhetően marad egyben a mag, ezért nem repül szét. Most ennek a két erőnek az egyensúlyából és a játékából adódik az a görbe, amit ezen az ábrán látunk. Az egyik tengelyen a magban található nukleonok, protonok és neutronok számának az együttese látható, tehát az összege látható. Itt pedig az atommagban található egy nukleonnak az összenergiája. Egy nukleonra számítva az összenergia. Ugye láthatóan ezek negatív értékek, ez azt mutatja, hogy ez a rendszer kötött. És ebből az is látszik, hogy kezdetben ez a görbe erősen csökken, tehát egyre kötöttebb állapotú atommagok jönnek létre, majd a Vas 56-os tömegszámú vagy nukleonszámú izotópiánál egy lassú, de végül is kitartó növekedésnek indul ez a görbe, ami azt mutatja, hogy a természetben, hát a természetben a legstabilabb atommag az a Vas 56-os izotópja. Azaz, minden atommag, amelyik akár jobbra, akár balra helyezkedik el ettől a legstabilabb izotóptól, alkalmas arra, hogy energiatermelésre időzőjelbe felhasználjuk elméletileg. Ugye itt, ezen az oldalon az elhasítással, tehát a nehéz nagy nukleonszámú atommagoknak a két fele osztásával jutunk el a legstabilabb tartományba, és a két állapot, vagy a két mag közötti energiakülönbség az, amelyik nukleononként fölszabadul. Ugye, ami az urán-235 esetében, hogyha ránézünk erre a görbére, akkor a különbség az kb. 1 megaelektron volt, és 235 darab nukleon található ebben az atommagban, következésképpen urán hasadásakor egy hasadási folyamatban 235 millió elektronvolt energia szabadul föl. Most az elektronvoltnak a definíciát csak hagyd mondjam el, hogy inkább az ekvivalenciáját, hogy egy elektronvolt az 1,6×10⁻¹⁹ joule energiát jelent, hogyha valaki el akarja képzelni, hogy ez mennyi. Ugyanígy azt is látjuk, hogy a Vasnál könnyebb atommagok esetében viszont ezeknek az atommagoknak az egymásba préselése az a folyamat, amelyik energiát termel, amelyik stabilabb atommagot hoz létre, viszont látható, hogy itt az egy nukleonra jutó energiakülönbség sokkal jelentősebb, sokkal nagyobb mértékű. Itt tudom, én fölhívnám a figyelmet elsősorban a a héliumra, vagy a, ugye itt a trícium, itt a deutérium, amelyekről még a továbbiakban valamennyi szó lesz. Tehát ezek azok az elemek, amelyeknek itt jelentősége lesz a továbbiak szempontjából. Tehát a hasadás és a fúzió mind a kettő alkalmas arra, hogy az atommagokba zárt nukleáris energiát felszabadítsuk. Akkor először nézzük meg a fissziós erőművet, vagy ahogy általában beszélni szoktunk róla, az atomerőművet. Az atomerőmű működési alapgondolata a következő, az urán-235-ös, vagy más hasadó anyag, de pakson például az urán-235-ös, lassú neutron hatására két részre hasad, és az előbb említett körülbelül 235 megaelektronvoltnyi energia felszabadul. A két hasadvány termék mellett még keletkezik 2-3 darab neutron. Ez biztosítja azt a lehetőséget, hogy újabb uránatommagokat lehessen vele hasítani lassítás után, aminek az a végeredmény, hogy el lehet indítani egy láncreakciót, és a felszabaduló energiát makroszkopikus méretekben is érzékelhetővé lehessen tenni. Ez a 235 millió elektron volt, bár nagyon nagy számnak tűnik, de az előbb mondott 1,6×10⁻¹-ennel kiszorozva, összességében ez egy ilyen folyamatban felszabaduló energia makroszkopikus méretekben nem igazán érzékelhető. Tehát sok ilyen folyamatot kell, sok ilyen hasadást kell elérni ahhoz, hogy ebből makroszkopikus értelemben energiatermelő folyamat legyen. Az egész rendszernek a működése az a következő, gyakorlatilag egy hőerőműről van szó, amelynek a kazánját lecseréljük atomreaktorra. Az atomreaktorban a hasadásokban keletkező, tehát a fűtőelemekben a hasadásokban keletkező energia a beáramló ipari vizet fölmelegíti. Ebben a reaktorban, ez egy nyomott vizes reaktor, nagy nyomáson tartjuk ezt a vizet, következésképpen gondoskodunk arról, hogy ne párologhasson el. Ez a fölmelegített víz a hőcserélőben átadja az energiáját az itt található szekunderköri víznek, ez gőzzé válik, nagy nyomási gőzzé válik ennek hatására, rávezetjük egy gőzturbinára, a gőzturbinát ez a nagy nyomású gőz meghajtja, vele közös tengelyen lévő háromfázisú generátor pedig villamos energiát termel a hálózatra, a lecsapott gőz, vagy a fáradt gőzt azt a kondenzátorba valamilyen hűtőközegnek köszönhetően lecsapatjuk, és az újra visszakapott hűtőközeget egy szivattyúval visszaáramoltatjuk a gőzfejlesztőbe. Még fölhívnám a figyelmet, hogy a primer kör a mai modern reaktorokban már úgynevezett containmenttel, hermetikusan zárt térrésszel, épülettel van körülvéve. A biológiai védelem érdekében. A másik folyamat a fúziós erőművek működését mutatja. A fúziós erőműben a fűtőanyag az majd, ha ilyen erőmű egyszer elindul, deutérium és trícium lesz, amelynek végeredményeként ebben a reakcióban hélium keletkezik és nagy energiájú neutron. Összességében egy ilyen folyamatban 17,6 megaelektronvolt energia szabadul föl. Ennek egy részét a héliumatommag vagy alfa részecske viszi magával, és a nagyobbik részét pedig maga a neutron. Az elvi sémája egy ilyen berendezésnek, tehát a elvi sémája a majdani fúziós reaktoroknak. Ahhoz, hogy ezeket a részecskéket össze lehessen nyomni, nagyon közelre kell őket hozni, ahhoz nagyon magas hőmérsékletre kell ezt a gázt melegíteni. Ilyen magas hőmérsékleten a gáz megszűnik atomi állapotban lenni, az elektronok lesodródnak róluk, tehát az atommagok és az elektronok külön vannak ebben az tartályban, tokamaknak nevezett tartályban, amiben mágneses térben lebegtetjük ezeket a töltött forró részecskéket, és itt zajlik le ebben a térrészben maga a fúziós reakció. A fúziós reakció hatására ugye hő szabadul föl, tehát a végtermékek hőt szállítanak ki. A neutronoknak egy része a reaktort, vagy a tóruszt, a tokamakot körülvevő köpenyben, lítium köpenyben tríciumot termel, amit vissza lehet vezetni a bemenetre, mint üzemanyagot. A másik üzemanyag, az a deutérium, azt valahonnan már készen hozzuk. Általában az az elképzelés, hogy a világtengerekből nyerhető ki valamilyen úton, módon, és ide szállítható. és a keletkezett hőt pedig egy ilyen szekunder körrel végül is gőzzé alakítjuk, majd innentől kezdődően ugyanaz a hőerőmű elv működne tovább. Mondom, Elvi Móriczka ábrálóról van szó, természetesen a műszaki kivitelezése az ennél sokkal bonyolultabb. Radioaktivitás, ugye a mumus, amiről az atomenergetikával kapcsolatban mindig beszélni kell, két fajtája leselkedik az emberekre, két fajtájával találkozhatunk. Az egyik a természetes radioaktivitás, amivel gyakorlatilag az ember amióta létezik, azóta együtt él. Tehát a környezetünkből állandó jelleggel ér bennünket természetes radioaktivitás. Három fajtája, három összetevője az alfa sugárzás, a béta és a gamma sugárzás. Az alfa és a béta töltött, a gamma az elektromágneses nagy energiájú sugárzás. Ezen kívül már az ember ugye nukleáris ipart működtet, a nukleáris iparnak köszönhetően mesterséges rádióizotópokat hozunk létre. Ezeknek természetesen megint megvannak az alfa, béta és gamma összetevői, és jelentős neutronsugár forrásokat hoztunk létre, amelyek közül a legjelentősebbek éppen az atomreaktorok. Mi az, ami miatt ez a radioaktivitás akkora mumussá vált? Hát nyilván az, hogy az emberi szervezetre hatással van, az emberi sejteket ionizálja, és ha nagyon nagy mértékben éri az emberi szervezetet radioaktív sugárzás, akkor úgymond elromolhat, tönkremelhet, elpusztulhat ez a sejt. Nem győzi kijavítani a biológia azokat a hibákat, amit a sugárzás okoz, hogyha nagyon nagy mértékben ér bennünket. De azért azt el kell mondani, hogy egy természetes háttérhez az ember hozzászokott az evolúció során, hiszen abban alakult ki. Tehát van, működnek az emberi szervezetben olyan mechanizmusok, amelyek a radioaktív sugárzás által létrehozott hibákat kijavítják. Az a kérdés, hogy van-e elegendő idejük arra, hogy a javítást megcsinálják. Ez itt az igazi kérdés. Ha nagyon sok radioaktív sugárzás éri egyszerre a sejtet, akkor nem biztos, hogy jut idő arra, hogy kijavítsa, és akkor belepusztulhat. A radioaktív sugárzásoknak viszont van egy, vagy a radioaktív izotópoknak van egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy önmaguktól bomlanak radioaktív bomlással, exponenciális lecsengéssel, és ennek jellemzésére ugye azt a számot használjuk, hogy a meglévő mennyiség mennyi idő alatt bomlik a felére, azaz a felezési idő. A bomlási törvényt ez az ábra szemlélteti itt. Most a felezési idő az, amelyikről fizikusként azt lehet mondani, hogy nem nagyon ismerünk olyan módszert, amivel külsőleg az értékét befolyásolni lehet. Tehát a radioaktív sugárzásnak a bomlási ütemét kívülről nem tudjuk befolyásolni. Azaz, hogyha létrehozunk egy nagyon hosszú felezési idejű mesterséges izotópot, akkor az nagyon hosszú ideig itt lesz velünk. És ezt egyelőre semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni, felgyorsítani a lebomlását alapvetően. Tehát ez mindenképpen egy elgondolkodtató gondolat. Nukleáris biztonság és tervezés. Kérem szépen, bármilyen ipari létesítményt, amit építünk, azt valamilyen szempontok szerint kell tervezni. Alapvetően a tervezés alapja, a modern tervezés alapja az atomerőművek esetében is, ez stohasztikus vagy valószínűségi alapon történik. Igazából azt kell mérlegelnünk, hogy egy ilyen berendezésnek a működtetéséből származó kockázatai és a működtetéséből származó haszon az milyen mérlegben van egymással, hogyan viszonyul egymáshoz. Ugyanis nincs olyan emberi tevékenység, amelyiknek ne lenne valamilyen kockázata. Tehát arra törekedni, hogy abszolút biztonságos berendezést hozzunk létre, lehet, de nem lehet megcsinálni. Minden, amit építünk, az azzal a kockázattal jár, hogy negatívan fog bennünket befolyásolni. Legyen ez akár egy ház, megvan az esélye annak, hogy mit tudom én, egy földrengéskor ránk dől és hagyonnyom bennünket. Ugyanakkor a haszna meg az, hogy nagyon hosszú időn keresztül megvéd minket a külső káros hatásoktól, meleg lehet bent, stb. Tehát az egyik oldalon a haszon, a másik oldalon a kockázat. Alapvetően egy berendezés akkor épül meg, amikor a belőle származó haszon és kockázat mérlegét a felhasználó elfogadja. Elfogadja azt a kockázatot, amivel ennek a berendezésnek a működtetése jár, azért cserébe, mert haszna származik belőle. Egyénenként a kockázatvállalási készség változik. Alapvetően olyan nagy berendezések esetében, mint egy atomerőmű, természetesen egy társadalomnak kell dönteni arról, hogy a belőle származó kockázatot és hasznot olyannak gondolja-e, hogy számára elfogadható. Ha igen, akkor neki áll és megépíti. Nézzünk erre egy egyszerű példát. Tegyük föl, hogy valahol van egy olyan társadalom, ahol az atomerőmű baleset, tehát a súlyos baleset bekövetkezése az atomerőműben, annak a kockázata vagy valószínűsége 1000 per év. Tehát az azt jelenti, hogy 1000 évenként egy súlyos baleset következhet be ebbe a berendezésbe. Kérdés, miközben ez a berendezés nekünk energiát termel, tehát hasznunk van belőle. Kérdés, elfogadható-e ez a kockázat? Hát ha megnézzük azt, hogy egy ilyen berendezés általában 30-50 évre készül, és 1000 évenként várható benne egy súlyos baleset, akkor azt gondolom én személyként, hogy ez egy elfogadható kockázat. Azért van itt ez a kérdőjel, felkiáltó jel. Lehet olyan ember, akinek ez nem elfogadható kockázat. De tegyük föl, hogy én emberként ezt elfogadom, de nézzük meg, hogy ez mondjuk társadalmilag elfogadható kockázat-e. Most a Földön körülbelül 400-439 atomerőmű blokk működik. Ha ezzel én felszorzom ezt a számot, akkor az jön ki, hogy 2,5 évenként egy súlyos baleset valahol a Földön bekövetkezik. Elfogadható kockázat? Nem elfogadható kockázat, hiszen az atomerőműek élettartama alatt több súlyos balesettel is úgymond számolnunk kellene. Tehát ez az 1000 per év, bár egyén számára, egy atomerőmű számára elfogadható kockázatú szintet jelent, de társadalmi szinten ez elfogadhatatlan. Társadalmi szinten elfogadható kockázati szint, a mai atomerőművek esetében ez 10^-5, tehát 100 000 évenként egy súlyos baleset. Erre terveznek ma, vagy a ma működő, inkább így mondanám, a ma működő atomerőműveket erre a kockázati szintre tervezték. Most persze fölmerül a kérdés, hogy ez sok vagy kevés. Erre van itt egy példa, autóvezetés kockázata. Körülbelül átlagosan 200 halál 1 000 000 emberre évenként. Ez a kockázat, ez 2×10^-4 per év. Tehát 20-szor nagyobb kockázat, mint egy atomerőmű. Bocsánat, 20-szor? Igen, 20-szor nagyobb kockázat, mint az, hogy baleset következik be egy mai típusú atomerőműben. Hogy a baleset következik be, lesz-e halálos áldozat, vagy nem, az egy másik kérdés. Itt most, hogy a baleset következik be egy ilyen erőműben. Tehát ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy naponta beszállunk az autóba. Nem mérlegeljük egyáltalán, hogy beszálljunk-e vagy se. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi lehet ennek a hátterében. Én most ebben nem mennék bele, mert ez lehet, hogy inkább pszichológusokat érintene ez a kérdés, mint fizikus, de mindenképpen maga a szám az érdekes. Hogy míg ezt a kockázati szintet minden gondolkodás nélkül elfogadjuk, addig a 20-szor kisebb kockázati szintet az atomerőek esetében általában elég sokan kétségbe vonják, hogy elfogadható-e társadalmi szinten. Mondjuk hozzátehetjük, hogy mivel Magyarországon is működik atomreaktor, ebből az következik, hogy végül is társadalmi szinten elfogadtuk. Társadalmi szinten elfogadtuk. Hát akkor nézzük tovább. Milyen haszonnal jár az atomerőműveknek az alkalmazása? Hát ami miatt az emberiségnek igazából eszébe jutott az, hogy atomerőművet építsen, az, hogy míg egy szén és két oxigénatom egyesülésekor körülbelül 1 és 10 elektron volt közötti energia szabadul föl, addig egy uránmag elhasadásakor 235 milliószor ennyi. Azaz ennyivel sűrűbb az energia az atommagban, mint a kémiai kötésekben. Azaz ugyanolyan mennyiségű energia megtermeléséhez, mint egy 100 milliószor, 200 milliószor kevesebb anyagra van szükség. Kilogramban kifejezve. Aminek következtében ennyivel kevesebb hulladék keletkezik a termelési folyamat végén. Ennyiszer kevesebb hulladék keletkezik. Tehát ez műszakilag egy nagyon vonzó lehetőség. Ezt nem lehet kétségbe vonni. Következő. Ennek a folyamatnak, az urán hasadásának nincs széndioxid kibocsátása. Tudom, most lehet azt mondani, hogy de a fűtőelemek előkészítésének és létrehozásának, amikor ezt megcsináljuk, van kibocsátása. Most ezzel a részével nem akartam foglalkozni ebben az előadásban, hiszen szeretnénk az aktuális eseményekhez eljutni. De ha figyelembe vesszük, nem sokban változtatja meg azt a képet, amit én most itt mutatni fogok. Utána számoltam annak, hogy egy paksi blokk egy év alatt 1 és 4 ppm-nyi széndioxid kibocsátástól ment meg bennünket. 4 blokk van, 30 éve üzemelnek. Ezt kiszorozzuk, akár csak azzal az alsó értékkel, persze ez egy becslés, tehát hangsúlyozom, hogy lehet, hogy ez az egy helyett 0,1-et kellett volna mondanom, de alapvetően azt lehet kijelenteni, hogy 40 év alatt, vagy 60 év alatt 60 ppm-nyi növekedés az, amelyik a globális fölmelegedés hátterében áll. Ha ezt az értéket figyelembe vesszük, akkor talán nem túlzó kijelenteni azt, hogy ha az elmúlt 30 évben azt az energiát, amit Paks termelt meg számunkra, szén eltüzelésével hoztuk volna létre, akkor a globális felmelegedés üteme jelentős mértékben nagyobb lenne. Ma mondjuk nem 0,4 fok Celsiusos emelkedéssel kellene számolnunk, hanem, és most ez tényleg egy becslés, mondjuk ennek a kétszeresével. Nagyon természetesnek veszük, hogy a konnektorból jön a villamos energia, általában mindig jön, nem nagyon voltak olyan esetek, amikor Magyarországon több napra kiesett volna a villamos energiatermelés. Tehát az emberek közvetlenül nem igazán veszik észre, hogy mi van ennek a hátterében. Példaként mondanám, hogy ha lemondunk Paksról, ugye akkor az azt jelenti, hogy a villamos energia 40%-áról mondunk le, és nem akarjuk megtermelni a széndioxidot, hogy növekedjen a hőmérséklet, akkor az azt jelenteni, hogy naponta körülbelül 8 órán keresztül nem volna villanyáram. Milyen lenne az életünk, ha megtapasztalnánk azt, hogy mondjuk nappali fénynél 4 órára nincs villamos energia, és éjszaka is 4 órára nincs villamos energia? Nem azt mondom, hogy nem lehet így létezni, lehet. De hogy sokkal kényelmetlenebb lenne, az biztos. És hogyha ezzel szembesülnénk, akkor lehet, hogy a kockázati szinthez is máshogy állnánk. Atomerőmű alkalmazásának kockázatai. Miből ered ennek a kockázata? Hát a radioaktív anyagok környezetbe történő nagymértékű kibocsátásának potenciális veszélye van. Ugye, amit ember csinál, az elromolhat. Előbb mondtuk, 100 000 évenként egyszer nagyjából ez az építési, tervezési paraméter. Azaz, ettől igenis tartani kell, erre oda kell figyelni, az atomerőművek az egy veszélyes üzem. De az ember nem csak az atomerőművet, mint veszélyes üzemet működteti, hanem még nagyon sok egyéb vegyi gyárakat, hadipari létesítményeket, stb. Csak ott nem biztos, hogy megkérdezik, hogy valaki vállalja a kockázatát, vagy sem, már gondolom, a hadiparra gondoltam. A másik, hogy hosszú felezési idejű, mesterséges radioizotópokat hozunk létre akkor, amikor üzemeltetünk egy atomerőművet, amelyek, ahogy mondtam, hosszú időre velünk maradnak. Valahogy tárolni kell. Itt szerencsére nagy segítségünkre siet az, hogy nagyon sűrű a nukleáris energia, következésképpen viszonylag kis mennyiségű hulladék keletkezik, viszonylag kis térfogatban őrizhető, tárolható. Hát én úgy tudom nagyjából, hogy egy Pakson 3 év alatt cserélődik ki 42 tonnányi üzemanyag egy reaktorban. Most ennek a térfogata, hát az ide, ebbe a szobába, mondjuk hordókba sűrítve, stb. Ennek a szobának a negyedébe elfér. Még annál is kevesebbe. Tehát meglepő, az emberek meg szoktak rajta lepődni, hogy ez mennyire úgymond kis térfogatot foglal le. Tehát ennek az őrzése megoldható. Igen?
Milyen állagú ez az anyag, amit utána?
Hát most ez jó, akkor menjünk bele ebbe a dologba. Tehát, nem, ez magamnak mondtam alapvetően, tehát ezt természetesen ezt meg kell válaszolni. Tehát két stratégia van. Az egyik stratégia az, hogy a kiégett fűtőelemeket reprocesszáljuk, a benne maradt hasadóanyagot kivonjuk, és a ezt vegyi úton történik, és a visszamaradt nem hasadóképes anyagokat, amelyek radioaktívak jó részt, tehát egy jelentős anyag radioaktív, szóval valamilyen úton, módon besűrítjük, üvegbe fixáljuk, és utána valamilyen geológiailag stabil helyen tároljuk. Most ez is zajlik, Oroszországban is van egy üzem, ilyen üzem, Angliában is, az Amerikai Egyesült Államokban is van egy ilyen üzem, de alapvetően a legtöbb fűtőelemet a benne lévő hasadóanyag miatt nagy energia kell ennek a folyamatnak a kivonáshoz, nagyon drágává teszi ezt a hasadóanyagot, ezért alapvetően most az a játék zajlik, hogy a legtöbb fűtőelemet nem bontjuk föl, hanem fűtőelemként tároljuk, hűtjük, aminek köszönhetően várunk arra, hogy eljön az az időszak, amikor megéri majd esetleg kivonni belőle ezt a hasadóanyagot. Tehát ezért az állagár nem tudok mit mondani, tehát két fajtája van. Az egyik a reprocesszált fűtőelemek, amelyek gyakorlatilag egy ilyen üvegbe fixált folyékony anyag volt, vagy besűrített anyag volt, a másik pedig még mindig fűtőelem kazetták, fűtőelem pálcák formájában, vagy az atomerőművek mellett, vagy valamilyen kazettatároló helyeken várják azt, hogy egyszer esetleg reprocesszálják őket. Itt ugyan nem az atomerőművek kockázatához tartozik, de sajnos a tévhitek élnek arról, hogy egy atomreaktor felrobbanhat, mint nukleáris bomba. Fizikailag lehetetlen, ugyanis legalábbis azokban az atomreaktorokban, amelyek itt nyomottvizes reaktorokként működnek, dúsított urán van, 3-4%-ra dúsított urán. Az első feltétel egy atomrobbantásnak az, hogy fegyvertisztaságú hasadóanyag legyen benne. Na most, ha ez megvan, mert például vannak olyan gyors reaktorok, amelyekben szintén nagyon magas dúsítás urán van, még mindig nem elegendő ahhoz, hogy ez nukleáris bombaként robbanjon föl, hiszen biztosítani kell az ellennyomást, hogy a maga az egész robbanási folyamat kialakulhasson, ami megint csak nincs meg ilyen körülmények között. Tehát nukleáris reaktor nem robbanhat föl atombombaként. Ez egy fizikai törvényszerűség. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha eleresztem ezt a prezentert, akkor az lefele fog esni, és nem fölfele. Jó, tehát ezt azért kell elmondani, mert időnként a sajtóban megjelennek olyan dolgok, hogy atombombán ülünk, meg ilyen jellegű mondatok, tehát nem erről van szó. A nem sokára tárgyalandó balesetek esetében is a robbanások nem nukleáris robbanások voltak. A nukleáris eseményeknek egy nemzetközi skáláját vezették be, amely lehetővé teszi azt, hogy a laikus számára is összemérhetővé váljon, hogy az egyes események hogyan viszonyulnak egymáshoz, melyik a súlyosabb, melyik a kevésbé súlyos. Ennek 7 szintje van. Én nem olvasnám föl, itt mindenki el tudja olvasni. A legsúlyosabb baleset az ugye a 7-es szintű baleset, amelyiknél már a nukleáris létesítményen kívüli környezetre is hatást gyakorol a rádióaktív kibocsátáson keresztül a baleset gyakorlatilag. Ilyen eseményre egy esetben bizonyosan sor került, ez volt Csernobil. Ugye Fukushimát most szintén ebbe a kategóriába sorolták be, erről majd még néhány mondatot ott annál a helynél mondanék, nem tudom mennyi időm van még. Jó, akkor én azt mondanám, hogy nagyon gyorsan mondanám, hogy mi az a három baleset, amelyiknél zónaolvadás következett be, tehát a nukleáris energetika három legsúlyosabb balesete. Az egyik a három mérföld szigeteken történt 1979-ben. Itt le van írva sorba, hogy hogyan is zajlott le a baleset. Ez nagyon hosszú időt venne igénybe, tehát én most ezt átlapozom. Lényeg, hogy tervezési, konstrukciós hibák és főleg emberi tévedések vezettek. Nagyon kibocsátás történt. A baleset következtében a 10 mérföldes zónán belül élő emberek az éves dózisuknak az egyharmadát kapták meg közvetlen ebből a dologból. A sérült második blokk mind a mai napig áll, mellette két blokk van ezen a helyszínen. Az egyes blokk az üzemelt gyakorlatilag folytonosan, és most pár évvel ezelőtt hosszabbították meg a működési engedélyét 2034-ig. A következő nukleáris baleset, csernobili atomkatasztrófa. Hát egy nagyon fontos dolog, amit meg kell itt jegyezni, hogy az ott alkalmazott reaktor nagyon eltérő típusú volt a nyomott vizes reaktoroktól. Ez egy grafitmoderálású vízhűtéses reaktor, tehát elválik a moderátor, a lassító közeg és a hűtő közeg egymástól. Gyakorlatilag ebből adódott a baleset is. Megint a részletekben nem mennék bele. Lényeg, hogy ennek a típusnak van egy nagyon rossz tulajdonsága, hogy 20% névleges teljesítmény 20%-a alatt ez a berendezés öngerjesztő, pozitív visszacsatolású rendszer. És hát belevezérelték gyakorlatilag ebbe az állapotba. Így a legkisebb változás a reaktorba azt eredményezte, hogy a névleges teljesítmény 100-szorosa alakult ki, gőzrobbanás, kinyílt a zóna, és a többit mindenki nagyjából ismeri, mivel grafit a moderátor, a nagy hőhatására ez meggyulladt, a kikerült radioaktivitás magas légrétegbe emelkedett a hőhatására, majd a uralkodó széliránynak megfelelően Nyugat-Európa irányában, tehát onnan szó számítva Nyugat-Európa irányában, tehát felénk is sodorta, és gyakorlatilag volt sugárzási hatása gyakorlatilag egész Európára. Azért azt hagy mondjam el, hogy közvetlenül a balesetben 60 ember halt meg, ezek többnyire tűzoltók és mentő személyzet volt. A valószínűségi számítások szerint várhatóan az összes halálos áldozata a Csernobil atomkatasztrófának nem fogja meghaladni a 4000-et, összességében mindenestül. Ez egy hetes esemény volt az INES skálán, tehát ez mind a mai napig a legsúlyosabb baleset, ami bekövetkezett. Tehát 4000 halálos áldozat várható összességében.
Valóban Guyanán is volt egy ilyen grafittüzes eset?
Igen. Ezeket a reaktorokat még az atomenergetika nagyon kezdetén kezdték alkalmazni. Ilyen reaktorban termelték meg, például ilyen típusú reaktorban termelték meg például azt a plutóniumot, amelyiket aztán a Nagasakira ledobott atombombában használtak föl. Viszont a háború után Wigner Jenőjék rájöttek erre a pozitív visszacsatolásos dologra, és ezért Wigner Jenő alkotta ezeket a berendezéseket, Teller Ede volt az, aki erre rámutatott, és Teller Edének a bizottsága, a kormánybizottsága volt az, amelyik ezeket a reaktorokat az Egyesült Államokban bezáratta. Mondván, hogy sokkal nagyobb kockázatot jelentenek, mint amennyi hasznot már akkor is. Hasonló típusú reaktorok működnek mind a mai napig Angliában, és hát mind a mai napig működnek ilyen típusú reaktorok Ukrajnán, tehát volt Szovjetunió területén.
És ez nem volt az Anglia ilyen súlyosságú baleset?
Nem. Angliában volt egy súlyos baleset, most nem tudom fejből megmondani, hogy mennyi volt az INES skála, de az egy úgy tudom, hogy az egy feldolgozó üzemben történt. És akkor itt az utolsó, amire talán érdemes kitérni, mert erről még olyan sokat nem hallhattunk, tehát itt azért menjünk egy kicsit bele a dologba. A mostani zajló probléma Fukushimán, Japánban. Első dolog, amit mondani kell, hogy ezek a reaktorok eltérő típusúak, mint a nálunk használt nyomott vizes reaktorok. Ez a reaktor úgynevezett forraló vizes reaktor, tehát megengedjük azt, hogy a nukleáris energia hatására a hűtővíz elforjon, tehát mint egy ilyen forraló teáskannában elforjon, gőzzé alakuljon, és ezt a gőzt közvetlenül vezetjük a turbinára. Persze zárt körben. Tehát ez egy ilyen típusú reaktor. Minek következtében következett be ez a nukleáris baleset? Hát elsődlegesen azt kell mondani, hogy Japán elszenvedte történelmének legnagyobb földrengését, 8,9-es erősségű földrengés rázta meg Japánnak azt a részét, ahol ezek a reaktorok vannak. Itt jegyzem meg, hogy ezt a földrengést a reaktorok kibírták. 6,5-ös erősségre tervezték őket, 9-es erősségi földrengést kibírták. De ennek a földrengésnek a következtében kialakult egy 15-20 méter magas, legalábbis itt Fukushima környékén 15-20 méteres vízfallal érkező szökőár vagy cunami, amelyik sajnos a tervezési paraméterek fölött volt, átcsapott a védőgátakon, és elmosta gyakorlatilag az erőművet teljes egészében. Olyan, tehát arra gondolok, hogy azok a berendezések, amelyek a reaktorok leállása után biztosították a maradvány hőnek az elvezetését, azok megszűntek működni, és ennek következtében túlmelegedtek a hűtőelem kazetták, de nézzük sorba, hogy mi is történt. Tehát először is amit tudni kell, hogy a földrengéskor 3 blokk üzemelt a 6-ból, ami ott van Fukushimában. Másik 3 blokk az leállásban volt azért, mert éppen karbantartást végeztek rajtuk. Mint látni fogjuk, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy megúsznak mindent. Azt még egyszer hangsúlyoznám, hogy bár ha egy atomreaktorban leáll a láncreakció, ezért már nem keletkezik nukleáris hasadásból, tehát hasadásból nem keletkezik már energia, ennek ellenére a fűtőelemekben felhalmozódott hasadványok, tehát a hasadás termékei, azok radioaktívak, tehát tovább bomlanak, hőt termelnek, jelentős mennyiségű hőt termelnek. Ha egy ilyen maradvány hőt kibocsátó fűtőelempálcát nem melegítünk, de bocsánat, nem hűtünk, akkor az nagyon könnyen előfordulhat, hogy akár 800, 1000, 1200 fokra melegszik. Tehát biztosítani kell ennek a maradványhőnek, a úgynevezett remanens hőnek az elvezetését, elhűtését. Tehát egy leállított atomerőmű blokkban továbbra is biztosítani kell a hűtést, méghozzá hosszú ideig. A reaktorból kivett fűtőelem kazetták, tehát 3 évig voltak bent mondjuk a Paksi reaktorba, még 4 évig legalább a reaktor mellett található tározókban hűtést kapnak a termelt hő elvezetésére. Ez lehet vizes hűtés, lehet léghűtés, többfajta megoldás van, de mindenképpen biztosítani kell a termelt hőnek az elvezetését, hogy ne hevüljenek túl ezek a fűtőelempálcák. Na most, ahogy mondom, a földrengés következtében a reaktorok biztonságosan leálltak. Probléma ott volt, hogy a földrengés viszont összedöntötte nagyon sok helyen az országos távvezetéknek az oszlopait, amik leszakadtak. Tehát az atomerőmű az országos hálózatból nem kapott villamos energiát, ezért az elsődlegesen a maradvány hő elvezetését biztosító szivattyúk, azok nem kaptak távellátást. Erre az esetre természetesen úgy van megtervezve egy reaktor, hogy akkor az állami hálózattól független forrásokból kell biztosítani továbbra is a hűtést, ezek dízelgenerátorok, és ezek a dízelgenerátorok hajtanak nagy teljesítményű szivattyúkat, amelyek a hűtést végzik ezekben a reaktorokban ilyen esetben. Ez is megtörtént, tehát rendesen elindultak, a földrengés után hűtve voltak ezek a reaktorok. A 15 méter magas vízfal volt az, amelyik keresztül húzta a tervezett számításokat, ugyanis Japánban azt a elvet követték, hogy megnézték, amikor építették ezt a reaktort, vagy ezeket a reaktorokat, hogy történelmi során addig mi volt a legmagasabb cunami, ami oda jött. Az volt a végeredmény, hogy 4,3 méter, erre még ráhagytak valamilyen szorzót, 5,7 méter magas falat építettek gyakorlatilag. Aztán még jött ehhez az, hogy ez a vízkiemelő mű, ahol ez el van helyezve, és e fölé még 4,3 méter, az 10 méter magasba kezdték el építeni az atomerőművet. De a mostani cunami 15 méter magas volt. Aminek az a következmény, hogy átfogott a védőgátakon, és gyakorlatilag tönkretette a dízelgenerátorokat, és így megszűnt a reaktoroknak a hűtése. Tehát villanyáram nélkül maradtak a reaktorok, mind az országos hálózatból, mind pedig a vészforgatókönyv esetére fönntartott dízelgenerátorokból. Tehát nem a földrengés adta meg a végső döfést ezeknek a reaktoroknak, hanem a cunami. Na most innentől kezdődően mi is történik itt? Nagyon jó a kérdés. Én nekem is ez a javaslatom, amikor a tanulmányról fogunk beszélni. Válaszolok ezekre a kérdésekre, menjünk végig a baleseten, és aztán utána szerintem közösen filozofáljunk arról, hogy mit lehetett volna, hogyan lehetett volna másképp, lehetett volna másképp. Tehát négy reaktorban, a három üzemelő, vagy a földrengés előtt üzemelő reaktorban, meg az egyik leállított reaktorban megszűnik a szivattyúk működése, azaz nincs hűtése a hűtőelemeknek. Most valaki azt mondhatja, hogy a negyedikben miért kellett. Ahogy mondtam, igaz, leállás alatt volt a négyes blokk, és a reaktorból kiiszedték a fűtőelemeket, de ezt pihentető medencében kell tovább hűteni. És azoknak a medencéknek a vízellátását, hűtését is szivattyúval kell biztosítani, el kell vezetni ezt a hőt, az a szivattyú is tönkrement. Az 5-ös, 6-os blokkon egy szivattyú üzembe maradt, amely képes volt, ugyan fölmelegedtek ezek a kiemelt fűtőelemek az 5-ös, 6-osban is, de maradt annyi hűtőközeg, tehát egy szivattyú tudott biztosítani annyi hűtőközeget, hogy ez a fölmelegedés nem volt kritikus, nem lépte túl azt a határt, ami a továbbiakban a másik négy reaktorban bekövetkezett. Ugyanis miről van szó? Arról van szó, hogyha melegszik a hűtőközeg, gőzzé kezd alakulni, akkor természetesen azok a megoldások vannak, hogy biztonsági rendszerek kinyitnak, hogy a hőt elvezessék és csökkentsék a nyomást a reaktorba, de ez azt jelenti, hogy igazából csökken a vízszint a hűtőelempálcák fölött a reaktorban. És hát itt olyan hőtermelés volt, hogy gyakorlatilag az egyes blokkban úgy tudom, hogy 70%-a a fűtőelempálcáknak szárazra került. A másik kettőben 20-30% körüli ez az arány. Most mi történik egy ilyen fűtőelempálcával? Fölmelegszik. Méghozzá nagyon magas hőmérsékletre. És ezeknek a fűtőelempálcáknak a burkolata cirkóniumból készül. A cirkónium az nagyon kis neutron elnyelésű, nagyon jó hővezetésű anyag, tehát ezért választották ezt, viszont van egy nagyon kellemetlen tulajdonsága, 1100 fok fölött reakcióba lép a vízzel, méghozzá egy erős exoterm reakcióba lép a vízzel, egyik oldalról hőt termel ez a reakció, másik oldalról ugye elvonja a vízből az oxigént, minek következtében hidrogén keletkezik. Körülbelül tonnányi hidrogén keletkezett ezekben a reaktorokban, ebből a reakcióból. Most addig, amíg ez a hermetikus zónába bent marad, nincs oxigén, amivel egyesülhetne, hiszen az az oxigén, ami kikerült belőle, az megkötötte a cirkónium. De hogyha kikerül, kinyílik ez a zóna, vagy valamilyen úton, módon a lefúvató rendszereken keresztül kijut ebből a térrészből, és keveredik a levegővel, akkor ez robbanó veszélyes gázrobbanáshoz vezethet. Hát ez megtörtént gyakorlatilag mind a négy reaktoron. Ezek azok a szörnyűséges képek, amelyeket láttunk mindenhol. Tehát igazából a fölmelegedést a remanens hő okozta, azért ott ennyire fölmelegedett, mert elveszett a cunami következtében a hűtés, és a cirkónium meg a víz együttesen megtermelte nekünk azt a hidrogént, amelyik a robbanáshoz vezetett. Különböző méretű zónaolvadás következett be az 1-es-3-as blokkokon. A negyedik blokk, ahogy írtam, az ugyan állt, de ott meg a pihentető medencében alakult ki hasonló helyzet. Most a japánok úgy döntöttek, hogy ezt az eseményt először ugye 5-ös eseménynek sorolták be, aztán utána 7-es eseményre ugrottak mindjárt. Most ők tudják, hogy miért igazából, de azt kijelenthetjük, hogy a halálos áldozata az eddigi eseményeknek nem volt. A radioaktív kibocsátás sokkal kisebb mértékű, mint Csernobilban volt. Tehát jogos a kérdés, hogy egyenlőségjelet lehetett tenni Fukushima és Csernobil közé, ha ugyanúgy 7-es szintű besorolást kapott az INES-skálán mind a két esemény. Én azt gondolom, hogy nem. Pont azért, mert ugyan volt hatása a környezetre, de a kibocsátás sokkal kisebb mértékű lehetett. Ugye pontosan nem tudjuk, mert majd később a mérésekből fog kiderülni, de amit lehet látni, abból az jön ki, hogy sokkal kisebb mértékű lehetett, mint ahhoz kell, hogy ezt a 7-esbe sorolják. Hogy mi lehet az ok, hogy a 7-esbe soroltatták a japánok, ezt nem tudjuk. Egyelőre nem lehet tudni. Vannak találgatások, de abban én inkább nem mennék bele. Tehát ez nagyjából a fukushimai történet. Egy dologra nagyon fontos fölhívni a figyelmet. Míg a három mérföld szigeteken és Csernobilban konstrukciós hiba és emberi hibán sorozata vezetett és váltotta ki az eseménysort, addig alapvetően Fukushima esetében az eseménysort természeti katasztrófa váltotta ki. Hogy lehetett volna jobban tervezni, erről beszéljünk, de az alapvető kiváltó ok az természeti katasztrófa. Egy fontos kérdés itt ebben az esetben. Például lehet-e ipari létesítményt 9-es erősségű földrengésre tervezni? Majd erről még esetleg itt elmélkedjünk, hogyha marad időnk. Menjünk tovább. Mit tanulhatunk ezekből a balesetekből? Hát ugye kettőről most nem beszéltem, de azért nagyjából próbáltam összefoglalni. A reaktort üzemeltető személyzetnek igen magas szinten képzett személyzetnek kell lennie. Ezek nem lehetnek olyan dolgozók, akiket csak arra tanítunk meg, hogyha ez van, akkor ezt csináld. Csak olyan emberek üzemeltethetnek atomreaktort, akik pontosan értik, hogy mi zajlik ebben a berendezésben. Ez egyértelműen már a Three Mile Island esetében is kiderült, és ugyanígy Csernobil esetében is kiderült. Tehát ez az egyik, ami a jövőre nézve mindenképpen fontos tanulság. Nem szabad engedélyezni olyan folyamatokat egy atomerőben, amelyek üzemeltetési előírások megszegésével járnak. Csernobilban többször megszegték az előírásokat, amire ha nem került volna sor, akkor a baleset nem következik be, vagy nem ilyen súlyosan következik be. Következő, nem szabad engedélyt adni olyan reaktorra, vagy olyan ipari létesítményre, amelyikben teljesítmény visszacsatolás pozitív. Tehát öngerjesztő folyamatok indulhatnak el. Ugye ez volt Csernobil. Szabad-e földrengés veszélyes területen atomreaktort működtetni? Ha az elkerülhető, akkor nyilván kerüljük el, de erre nem mindig van mód. Japán például olyan, hogy erre nem mindig van mód. Nagyon kevés egyéb energiahordozója van, tehát rá van utalva. De mondhatnám Magyarországot. Mondjuk, hál' Istennek, mi nem vagyunk olyan földrengés veszélyes terület, mint Japán, de abban a vonatkozásban, hogy energiahordozóban mi is eléggé szegény ország vagyunk, tehát az atomenergetika az egy alternatíva a számunkra. Japán esetében még jön az a dolog, hogy meg lehetett tiltani Japánnak az atomenergetikát, miközben a háborús atomenergia felszabadítást ők szenvedték el először, és a legsúlyosabban. Lehet-e azt mondani egy nemzetnek, hogy nektek csak a rossz jut belőle, és a jó meg nem? Ahol szökőár alakulhat ki, ott az erőműveket ne az óceánpartra telepítsük, még ha a hűtés megoldása drágábbá is teszi az üzemeltetést. Tehát ez az, amit mondtam. Ez egy teljesen jogos kérdés. Mérések mutatják, hogy még a szumátrai szökőár esetében is, ez a 30 méter magas ízoszlop, a szárazföldbe mintegy 8 km mélyen hatolt be. Most, hogyha ezeket az erőműveket azért telepítik az óceánpartra, mert ott van hozzá hűtővíz, nagyon nagy mennyiségű hűtővizet kell felhasználni egyébként, egy ilyen atomerőmű működtetésekor, tehát sokba kerül, és ennek az elszállítása szintén sokba kerül, de most ugye föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ez a 4 reaktor blokk tönkre ment. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez a tapasztalat azt mutatja, hogy cunami veszélyes helyen, semmilyen körülmények között sem kellene, én véleményem szerint, a partra építeni az atomerőműveket, még akár annak árán is, hogy egy kicsit drágább lesz a belőle kijövő villamos energia. 10-15 kilométerrel a parttól távol építették volna meg, akkor már erről a témáról nem beszélgetünk. Tehát igen. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem ez a megoldás, az a megoldás, hogy még magasabbra kell tenni ezeket az erőműveket. Igen, sokan kritizálják a japánokat azért, hogy nem valószínűségi alapú tervezést alkalmaztak, hanem történelmi alapút, megnézték, hogy eddig mi volt a legmagasabb. Egyesek azt mondják, hogy 5 évvel ezelőtt a szumátrai cunami alkalmakkor legalább el kellett volna gondolkodni, hogy ez a 4,5 méter, ez nyugodtan lehet 30. Hiszen pontosan ugyanolyan geológiai folyamatok zajlanak Japán partjainál, mint ami ott Szumátránál is okozta a problémát. Tehát nem állítja senki, hogy nem lehetett volna ezeket jobban tervezni, más módon elrakni, de alapvetően azért azt mindenképpen le kell szögezni, hogy ennek a balesetnek a kiváltó oka természeti katasztrófa volt. És ilyen szempontból legalábbis az egyik természeti katasztrófával szemben a reaktorok nagyon jól vizsgáztak. Fölhívnám a figyelmet, hogy vannak törekvések az új atomerőművi blokkok tervezésekor arra, hogy olyan atomerőművi blokkokat építsünk, amelyekben a súlyos baleset kialakulását természeti törvények gátolják. Mondok egy példát erre, azért ismert például Paks egy ilyen nevezett inherens biztonságú rendszer. Mi történik akkor, hogyha egy kicsit elkezd emelkedni egy nyomott vizes reaktorban a teljesítmény, tehát a hőmérséklet? Ennek az lesz a végeredménye, hogy a hasadó anyag is fölmelegszik. És amikor a hasadó anyag fölmelegszik, akkor megnő a neutron elnyelő képessége, és ennek következtében ugye ami kiváltja az okot, azt negatívan visszacsatolja. Azaz a hőmérséklet növekedés ahhoz vezet, hogy csökken végül is a hasadások száma a reaktorba, tehát visszaszabályoz. És ez a folyamat természeti folyamat, egyszerűen abból indul ki, hogy a urán-238-asnak a neutronbefogási hatás keresztmetszetében található rezonanciáknak a szélessége a hőmérséklet következtében kiszélesedik, megnő az elnyert neutronok száma. Ez egy inherens biztonságú rendszer. A Csernobili is ilyen értelemben tartalmazott inherens biztonságú részt, csak az volt a baj, hogy 20% teljesítmény fölött működött, győzte le ez az inherens biztonság a pozitív visszacsatolást, 20% alatt az volt az erősebb. Tehát mindenképpen olyan reaktorok építésére kellene törekedni, amelyekben ez az inherens biztonság minél inkább jelen van. Mert akkor ezt ember se tudja áthágni, a természet törvényeknek engedelmeskednie kell, nem tudja áthágni. Merre tovább? Ez a bizonyos kérdés. Hát először is itt azt a kérdést tenném föl, hogy megnézve ezt a fukushimai balesetet és figyelembe véve a másik kettőt, amiről most itt kevesebb szó esett, fölvetődik a kérdés, hogy alapvetően csődöt mondott-e a nukleáris energetika. Az én véleményem szerint nem. Ha utána számolunk annak, hogy 6 blokk vált használhatatlanná a 439 blokk közül 50-60 év alatt, ezt leosztjuk, akkor körülbelül azt a kockázatot kapjuk, amire ezeket az erőműveket tervezték. Nagyságrendileg. Tehát úgy működnek ezek a reaktorok, ahogy ezeket tervezték. Amit le kell vonnunk tanulságként, az mindenképpen az, hogy az új reaktorblokkok, amelyeket ezután fogunk értékelni, még ennél is biztonságosabbak kell, hogy legyenek. Ez meg is történt alapvetően. A mostani új generációs reaktorok azok már 10⁻⁶ per év súlyos baleseti kockázattal, tehát 10-szer biztonságosabbnak tekinthetők. Ezek a harmadik generációs reaktorok, vagy evolúciós reaktorok, tehát a mostani reaktoroknak az utódjai, amelyeket a megszerzett tapasztalatok alapján tökéletesítettek. Tervezőasztalon pedig jelen vannak az úgynevezett negyedik generációs reaktorok. Az urán, ahogy mondtam, 100-200 évre elegendő akkor, hogyha továbbra is ezzel a módszerrel használjuk föl, amit a legtöbb reaktorban alkalmazunk. Vannak más technológiák, amivel sokkal jobban kihasználható szaporító reaktorok és egyéb eljárások, amelyeknek a bevezetésével az urán akár több ezer évre is, hasadóanyag akár több ezer évre is rendelkezésünkre állhat. Mindenképpen ezt meg kell említeni, hogy ennek a továbbiakban, ennek a kidolgozása egy biztonságos kidolgozása, egy lehetséges opció, egy lehetséges irányvonal. A radioaktív hulladék kezelési technológiájának fejlesztése, ugye elég jelentős mennyiségű hasadó anyag van még a kiégett fűtőelemekben, amit ahogy beszéltünk róla, amelyeket egyelőre még nem dolgozunk föl, vagy csak kismértékben dolgozunk föl, tehát ezeknek a technológiáknak fejlesztésével is hozzá lehetne jutni, hozzá lehetne járulni ahhoz, hogy legyen jövője a nukleáris energetikának. A radioaktív hulladék tárolási biztonságának folyamatos fejlesztése. Tehát nagy biztonsággal tároljuk most is a radioaktív hulladékot, de természetesen van lehetőség arra, hogy ezt tovább növeljük. Lehet olyan technológiákról hallani, az úgynevezett transmutációs eljárásokról, amelyek hatására a felezési, tehát tehát a radioaktív nuklidot besugározzuk, és ezzel más nuklidot csinálunk belőle, amelyeknek a felezési ideje kisebb, mint amiből kiindultunk. Ezzel, mint egy földgyorsítható lenne alapgondolatban a hulladékoknak a kezelése. Tehát ezen a vonalon is érdemes dolgozni, ez egy kísérleti fázisban lévő, kutatási fázisban lévő technológia, de mindenképpen abba az irányba mutat, hogy érdemes vele foglalkozni. Fúziós energetika minél hamarabbi szolgálatba állítása. Erről most itt kicsit kevesebb szó esett, én magam mostanában inkább ezen a területen dolgozom. Ha mondjuk Európa népessége csak fele annyi pénzt szánna a fúziós energetika kidolgozására, mint amennyit a válság, a mostani utóbbi válságban a bankok konszolidálására szánt, akkor már lehet, hogy nem 30 éves távlatban kellene fúziós energetikáról beszélnünk, hanem mondjuk, most nem mondok inkább számot, sokkal rövidebb határidőn belül esetleg eljuthatnánk a célhoz. Szakember képzés színvonalának folyamatos emelése. Tehát ahogy mondtam, csak olyan szakembereknek van szabad jogosultságot adni nukleáris berendezés működtetésére, aki érti, hogy milyen folyamatok zajlanak abban a berendezésben. És itt nem tudtam megállni, hogy az utolsó mondatban ne tegyem oda, hogy és nem csak a szakembereknek a képzettségét kell ezen a területen növelni, hanem minden egyes felhasználónak, aki felhasználja a nukleáris energetikát, a természettudományos képzettségét el kellene juttatni arra a szintre, hogy értse, hogy milyen folyamatok zajlanak egy atomerőműben, föl tudja mérni azt, hogy ez mekkora veszélyekkel jár számára, magyarán ő maga is döntésképes helyzetbe kerüljön a kockázat haszon mérlegelésének esetében. Megalapozott döntési pozícióban. Ne mások kívülről mindenféle egyéb érdekek mentén befolyásolják őt, hanem a saját tudás alapján legyen képes arra, hogy ebben a kérdésben döntést hozzon. Akár pro, akár kontra. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, az ismeretterjesztést, a általános műveltségnek a növelését, mert ilyen magas színvonalú technológiák alkalmazásához ez elengedhetetlen. Egyébként látható a világban, hogy a legkevesebb probléma alapvetően ott van az atomenergetikával, ahol ténylegesen a műveltségi szint a legmagasabb, és itt hagyd mondjam el a végén, hogy ebben nem állunk rosszul. Tehát Magyarország az atomenergetikának az elfogadottsága magas, minden felmérés szerint. Reméljük, hogy így is marad, legalábbis én ezt remélem. Egy nagyon szép mondatot hallottam egyik kollégától, úgyhogy én ezt ide a végére odaillesztettem, hogy könnyű az atomenergetikát bírálni, de nehéz nélküle mai, vagy a mainál magasabb életszínvonalon élni. Tehát amikor bíráljuk, akkor azt is el kellene dönteni, hogy ha lemondunk róla, akkor milyen életszínvonal veszteséget vagyunk hajlandók elviselni. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet mindenkinek, ennyi lett volna az előadás, de kicsit hosszabbra húzódott, mint ahogy én gondoltam, és innentől kezdődően természetesen állok rendelkezésre, ha tudok válaszolni bármilyen kérdésre, akkor azt szívesen megteszem.